Portfolio Podcast Lab.
A tőzsdei részvények voltak az első számú nyertesei annak, hogy a lakosságnak van egy olyan rétege, amelyik nagyobb kockázatot vállal, hogy milyen arányban módosabb privát banki vagy tényleg gazdag ügyfelek, és milyen arányban kisbefektetők, házi asszonyok, ahogy szoktuk mondani, voltak azok, akik ellepték a tőzsdét, azt ezekből az adatokból legalábbis nem tudjuk megmondani. Viszont ugye az OTP bank jelentős árfolyam esése azért nagyon sokat vonzott a tőzsdére, ez megfigyelhető volt az elmúlt év tizedekben minden kritikusabb időszakban, amikor nagyobbat esett egy-egy magyar blue chipnek az értéke.
Sziasztok, ez a Portfolio szerdánként jelentkező heti podcastje, én Orosz Márton vagyok, a műsor házigazdája. A mai adásban azzal a friss MNB adattal foglalkozunk, amiből kiderül, hogy hogyan alakultak a magyar háztartások pénzügyi eszközei és megtakarításai a második negyedévben. A témával kapcsolatban itt van velünk a stúdióban Palkó István, a Portfolio pénzügyi rovatának vezető elemzője. Szia István!
Köszöntöm a hallgatókat, sziasztok!
Mindig a heti podcastet ezt mindig egy ilyen nagy totállal szoktuk kezdeni, vagy talán úgy izgalmasabb, hogyha kicsit messzebbről érkezünk a pénztárcák és a bankszámlák felé. Úgyhogy egy picit nézzük már egy nagy képet, segíts nekem ebben, légy szíves. Tudtak-e nőni a magyar háztartások, mondjuk a pénzügyi eszközei és megtakarításai a második negyedévben? Egyébként erről is ejtsük már egy mondatot, hogy mit jelent az, hogy pénzügyi eszköz, vagy mi mit értünk alatta, és hát hogyan változtak ezek a számok?
Ha valaki tanult közgazdaságtant, akkor emlékezhet rá, hogy van követelés meg tartozás.
Én a hatalmas Samuelson Northouse-ról emlékszem egyébként a felsőfokú tanulmányaimból, nem tudom, abba benne volt szerinted?
Remélem, hogy igen. Én egyébként nem abból tanultam. Egyáltalán nem is tanultam belőle, bár az volt korunk leghíresebb közgazdasági könyve, de szerintem benne volt abban is nyilvánvalóan. Követelésekről beszélünk most, amikor ugye valaki nekünk tartozik, szinte hihetetlenül hangzik, de például a készpénz is egy követelésünk. Például, hogyha készpénz lapul a pénztárcánkban, akkor az a Magyar Nemzeti Bank tartozásaként fogható fel, és az nekünk követelésünk a jegybank felé, de igazából olyan követelés, ami semmilyen új instrumentumnak a megszerzését nem váltja ki, tehát mondjuk mással ellentétben ugye általában azt mondhatjuk, hogy ha van valamilyen befektetésünk, akkor az készpénzre váltható vagy nem váltható készpénzre. Ez egy ilyen ősi kérdés, hogy mennyire férünk hozzá. Most a készpénz esetében már nem akarjuk általában tovább váltani, tehát az a legkönnyebben hozzáférhető nálunk lévő eszköz, de ez is egy követelés a Magyar Nemzeti Bankkal szemben. Egy részvény ugye szintén egy követelés, ugye ezt a vállalat bocsátotta ki, amelyiknek a részvényéről beszélünk. Egy kötvény az valóban egy szószoros értelmébe vett követelés, az egy hitelviszonyt megtestesítő eszköz, és aztán rengeteg dologról, a bitcointól elkezdve a befektetési alapokig és életbiztosításokig nagyon sok mindenről beszélünk itt, és hogyha mindent összeszámolunk, és még belevesszük azt is, hogy céges részesedéseink is lehetnek, és nem feltétlenül tőzsdén keresztül, hanem csak úgy, akkor ezeknek az értékét különböző statisztikai módszerekkel, ugye mindegyik instrumentum másféle módszert kíván, de összesíti a Magyar Nemzeti Bank, és ezek a bruttó pénzügyi eszközök, ezek összességében 78.489 milliárd forintot tettek ki a háztartásoknál, tehát az összes követelésünk és eszközünk az gyakorlatilag ennyi volt. Most még ugye itt egy kérdésként felmerülhet, mi a bruttó és a nettó között a különbség. A nettó az, hogyha az adósságot, a tartozásokat levonjuk ebből, és még így is egyébként masszívan pozitívban van a magyar lakosság, hiszen a hitelállománya az valahol 10.000 milliárd forint környéken lehet, míg a bruttó pénzügyi eszközei azok megközelítik a 80.000 milliárd forintot, tehát jóval több eszközünk van, követelésünk van, mint tartozásunk lakossági ügyfélként, vagy hát hétköznapi emberként. Az átlagról elmondható, és ez a bruttó lakossági vagyon, eszközérték, pénzügyi eszközérték, ez az idei első fél évben 2,6%-kal növekedett. Ez egyébként már lassulást jelent az előző évekhez képest. Mi azonban ezen a bruttó pénzügyi eszközön belül megkülönböztetjük a megtakarításokat. Vannak olyan eszközök, amikre tényleg úgy gondolunk, mint megtakarítások, és nem, például nem céges részesedések, ezeket például nem vesszük ilyenkor figyelembe, vagy nem vesszük figyelembe azokat a hiteleket, amiket mondjuk rokonoknak, ismerősöknek adtunk, mert az sem egy klasszikus klasszikus megtakarítás, de például ide tartozik a készpénz, a folyószámla betét, a lekötött betétek, a kötvények, a részvények, a befektetési jegyek, az életbiztosítások és a nyugdíjpénztári megtakarítások. Ezek összesen 43.576 milliárd forintot tettek ki az első fél év végén, tehát június 30-án, és ez 2,3%-os növekedést jelent tavalyi év végéhez képest. Ezek a nyers számok, ezek a nominális értékek. Érdekes ehhez képest az, hogy a reál értékük hogy változott, tehát a vásárló ereje a zsebünkben lapuló készpénznek és az egyéb megtakarításainknak összességében hogy változott az első fél évben, az alapján már teljesen más a kép.
Hát igen, azt gondolom, most nagyon sok olyan dolgot említettél, amire szeretnék alaposabban is rákérdezni, de akkor kezdjük már onnan, hogy, hogy az MNB akkor rálát tulajdonképpen mindenféle megtakarításunkra, beleértve a készpénzt is, amit otthon tartunk, de mondjuk például rálát arra, hogyha mondjuk én euróban tartok otthon készpénzt, azt is bele tudjuk ide számolni.
Pont a legegyszerűbben ma a forint készpénzre lát rá, hiszen azt ő maga bocsátotta ki, a Magyar Nemzeti Bank, és mindig folyamatosan nyilván tartja, hogy mennyi van ebből forgalomban. Az euró készpénzre már nehezebben lát rá, és különböző külföldi eszközökre úgy szintén, most bitcointól elkezdve sok mindent sorolhatnánk. Részben vannak szolgáltatói adatok, amelyekből tud következteni, tehát például amerikai részvényeket azt viszonylag könnyen le tudja követni, bár vannak ott is érdekességek, hiszen egy külföldi szolgáltatónál vásárolt részvényeket nehezebben tud számon tartani, mint egy belföldi brókercégnél vásárolt részvényt a Magyar Nemzeti Bank. Egy bitcoin megint sokkal nehezebben nyomon követhető, mert rengeteg szolgáltatónál is el tudjuk ezt érni, de például a bankbetétek azok nagyon jól nyomon követhetők, hiszen ezek belföldi, általában belföldi bankoknál tartottak, de a külföldi bankoknál úgynevezett levelező banki rendszeren keresztül nyomon tudják követni a kinti megtakarításokat, de az jellemző, hogy minél több szolgáltató van, minél kevésbé felügyeltek a szolgáltatók, akiken keresztül elértük a megtakarításunkat, annál nehezebb azért ezeket számon tartani. Nyilvánvaló, hogy bizonyos elemekben becsléseket is alkalmazni kell a Nemzeti Banknak, de ez a pénzügyi számlák, ez egy, amúgy is egy nagyon átfogó és nagyon bonyolult statisztikai rendszer. Ennek egy kis része mutatja azt, hogy milyen megtakarításai vannak háztartásoknak.
Nagyon sokféle instrumentumot említettél, a készpénztől kezdve a részvényeken át a bitcoinig, de akkor nézzük már meg konkrétan azt, hogy mi derül ki az adatokból, miben tartja a legtöbb háztartás a pénzét jelenleg Magyarországon, és hát akkor van ebben lényeges változás a korábbi évekhez, fél évekhez, negyed évekhez képest.
Például a kriptodevizákat nem tartalmaz az MNB statisztikája, olyan értelem, hogy nincs külön megbontva, de az egyébben bizonyára ez is benne van, de ott azt már nem részletezi a jegybank. Ami fontos, és ami jól nyomon követhető, azok közül a folyószámla betét a legfontosabb. 10.900 milliárd forint volt június végén folyószámlán magyar és külföldi bankoknál összesen. Állampapírban, tehát magyar állampapírban volt 10.200 milliárd forint, tehát ez nem messze van a folyószámlától, tehát majdnem ugyanakkor összeget tartunk ebben a kettőben. A dobogónak a harmadik fokán pedig a készpénz áll, ami nagyjából 7000 milliárd forint lapul a magyarok zsebében. Ez azért elég óriási és megdöbbentőnek tűnő összeg. Pénzforgalomra ennek csak egy töredékét használjuk, és aztán ezt követik a befektetési alapok, életbiztosítások, nyugdíjpénztárak és tőzsdei részvények.
Hát engem a készpénz mellett meglep mindig a folyószámlán tartott pénz is egyébként, hogy ilyen irgalmatlan mennyiségű összegek. Ez gyakorlatilag bejön a fizetés, és nem nyúlunk hozzá, amit elköltünk, a többit pedig ott parkoltatjuk, jól mondom, körülbelül ezt kell érteni alatta?
Igen, hát itt az immobilitásra érdemes felvinni a figyelmet, tehát hogy a magyar lakosság rendkívül nehezen mozgatja meg a pénzét, nem szeret szolgáltatót sem váltani, nem szereti máshova átvinni, és itt a szokás hatalma az abban is érzékelhető, hogyha nem érdemes lekötni a pénzt, mert alig fizetnek a bankok valamit a lekötött betétekre is, akkor egyszerűen ott marad. Most már elmondható az, hogy a bankoknál parkoltatott betétben lévő összegnek a 80%-a, több mint 80%-a, az nincs lekötve, egyszerűen ott van, és annak ellenére, hogy emelkedett az elmúlt egy évben a kamatkörnyezet, sőt jelentősen emelkedett, nem változott meg a lakossági ügyfelek magatartása ebből a szempontból, továbbra is rekordszinten van a lekötés nélküli állománynak az aránya, és hát egy külön cikkben foglalkoztunk egyébként azzal, hogy még az MNB statisztikája is torzít abból a szempontból, hogy a tömegek számára azok a kamatok, azok, amik a statisztikákban egyébként átlagként jelennek meg, egyáltalán nem érhetők el. A nagybankok többségénél 0,5% alatti kamatot fizetnek, még a lekötött betétekre is. Ennek ellenére ott van ez a pénz a folyószámlákon, és ez azért nagyon káros jelenség, ugyanúgy, ahogyan a készpénznek a nagy állománya is káros, hiszen minél magasabb az infláció, annál nagyobbat veszít az értékéből a pénzünk. Ugye említettem, hogy ez egy külön téma, hogy az infláció az miként hatott a pénzügyeinkre. Hát elmondható, hogy ugye az első fél évben 2,3%-kal nőtt a megtakarításoknak az állománya, a lakossági, viszont ennek az értéke az, ami számításaink szerint 5,7%-kal csökkent a körülbelül 8,5%-os fél éves infláció hatására, tehát elvesztettük gyakorlatilag a pénzünk értékének több mint az 1/20-át fél év alatt, csupán emiatt a nagyon magas drágulás miatt.
Azt értem, hogy az infláció miatt folyamatosan gyengül mind a készpénzünk, mind a folyószámlán tartott pénzünk is, tehát veszít az értékéből, de mondjuk például, hogyha folyószámlán tartjuk a pénzünket, az a bankoknak jó egyébként?
Jó, néha azért panaszkodnak, hogy túl sok a likviditásuk, és nem tudnak vele mit kezdeni, és akkor ennek helyet kell találni, de egyébként nyereséges szempontjából nagyon jó, hiszen egy úgynevezett betéti marzs tágulása, vagy a betéti marzs, mint profitot tartalmazó jelenség az érvényesül. Ez azt jelenti, hogy miközben emelkednek a hitelkamatok, a bankoknak nem kell a lakossági forrásokért versenyezniük, ezért alacsonyan tudják tartani a kamatokat, és ez az úgynevezett betéti marzs, ami a bankközi kamatláb és az átlagos betéti kamatnak a különbség, ez folyamatosan tágul. Tehát ahhoz képest, ahogy a piacon tudnának forrást bevonni a bankok, a lakosságtól sokkal olcsóbban tudnak bevonni, egyszerűen nem fizetnek szinte kamatot a betétekre, és ennek következtében egy több százmilliárd forintos éves nyereség tud keletkezni, részben a hitelmarzs tágulása, részben a betéti marzs tágulásán keresztül, ugyanakkor ennek egy részét most elkezdte az állam elvonni, pont erre hivatkozva, erre az általam említett jelenségre hivatkozva, például Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter ugye bejelentette a banki különadónak a bevezetését, ami 250 milliárd forint egy évben a bankok számára. Ő azzal indokolta, ilyen számokat említett, és ezek már azóta kicsit változtak, hogy 0,3%-on tudott bevonni a lakosságtól forrást a bankrendszer, amit akár állampapírban, akár hitelformájában 7%-on tudott kihelyezni. Most ezek a kihelyezési kamatok, ezek még tovább nőttek azóta, hiszen azóta tovább emelkedett az infláció és vele a kamatkörnyezet. De összességében az, hogy ilyen olcsó és rengeteg forrása van a bankszektornak a lakosságtól, az azt jelenti, hogy nincs rászorulva egy kamatversenyre, és ez kellemes helyzetet teremt neki akkor, amikor profitot kell előállítani.
És hát kapott is egyfajta kormányzati dorgálást a bankszektor abból a szempontból, hogy hát a kormányzat azt mondta, hogy azért illene most már emeljük a betéti kamatokon is, hogy egy kicsit...
Ezt a Magyar Nemzeti Bank mondta.
Igen, az MNB-től kapták.
Ezt nagyon sokszor, főleg évelején, és elkezdett terjedni a piacon egy ilyen félelem, hogy valamilyen kamatpadlót bevezetnek. Ugye itt kamatstop van a hiteleknél, akkor valami alsó kamatot bevezetnek a betéteknél, de ez nem következett be, talán pont azért nem, mert éppen ehhez a jelenséghez kapcsolódóan indokolták meg annak a banki különadónak a bevezetését, ami persze csak egy a rengeteg kormány által újra bevezetett különadó közül.
Mi a helyzet a készpénzzel? Mennyire növekszik az otthon tartott készpénz aránya, mondjuk az elmúlt hónapokhoz, évekhez viszonyítva? És azt lehet tudni például, hogy itt most az történik, hogy sokan ugye a 150 ezer forintig ingyenes készpénzfelvétel hatására, vagy ezt használják hónapról hónapra, és kivesznek pénzt, és aztán ez nem kerül vissza a bankrendszerbe, és otthon tartják ezt konkrétan cashben, vagy mondjuk annyira erős a szürke és fekete gazdaság, hogy ugye ami közismerten készpénz alapon működik, hogy ez is mondjuk mozgatja azt a készpénztartalékot, ami a háztartásoknál megtalálható.
Igen, 2013 környékén vezették be egyrészt a tranzakciós illetéket, másrészt az általad említett 150 ezer forintos kétszeri alkalomig terjedő havi készpénzfelvétel lehetőséget, ami díjmentes. Ez akkor nagyon megdobta a készpénz állományt, tehát egyértelműen látható volt, hogy a elektronikus tranzakciókat is terhelő tranzakciós illeték, és ez a díjmentesség összességében arra ösztönözte az embereket, hogy nagyon halmozzák a készpénzt, úgynevezett párnacihát gyarapítsák, és még az elmúlt, illetve az első fél évben is 7,9%-kal nőtt az állomány. Most itt érdemes megnézni, hogy mikor nőtt nagyobb mértékben a készpénzállomány, melyek voltak azok az időszakok az elmúlt nagyjából 10 évben. Az első ilyen időszak a tranzakciós illeték és az ingyenes készpénzfelvétel bevezetése volt. Volt akkor még ilyen bizonytalanabb időszakok, például a Covid járványnak a kikitörése volt, amikor hirtelen azt gondolták pár napig az emberek, hogy be fognak zárni a bankok, esetleg az ATM-eket is elérhetetlenné fogják tenni, és nem fognak tudni hozzájutni a készpénzhez. Néhány héten keresztül nagyon nagy volt a készpénz kiáramlása miatt a bankokból, tehát hogy nagyon sokat vettek fel, és hasonló jelenség, de talán kisebb mértékben volt látható a háború kitörésekor is. Ugye akkor voltak olyan félelmek, hogy akár Magyarországra is átterjedhet a háború, vagy menekülni kell, vagy devizát érdemes vásárolni, mert nyugatra kell menni, ugye sokan azért próbáltak felkészülni ilyen óvi intézkedésekkel a lehető legrosszabbra is, és hát az látható volt, hogy akkor a deviza iránti igény akár betétről volt szó, amiből gyorsan kivehető deviza, vagy akár valutáról volt szó, ugye valutaváltóknak a forgalma is megemelkedett, és ugyanígy a forint készpénz felvétel is megemelkedett. Elsősorban ennek tudom be azt, hogy a készpénzállomány az 6 hónap alatt majdnem 8%-ot emelkedett, de minél messzebb vagyunk egy kritikus időszaktól, tehát minél nyugodtabb fázisba kerülünk, vagy minél inkább fásultak az emberek, mondjuk belefásulnak a háborús eseményekbe, és nem annyira figyelik ezeket, annál kevésbé van ennek hatása, és mindig érzékelhető egy visszarendeződés. Tehát a járvány enyhébb időszakaiban is például a készpénzállomány növekedése az már jelentősen lelassult, és egyes hónapokban még csökkent is a készpénzállomány. Valószínűleg a következő hónapokban is láthatunk majd ilyesmit.
Akkor talán még egyébként az infláció is befolyásolhatja azt, hogy van egy picike tudatosság növekedés abból a szempontból, hogy a lakosság érzi azt, hogy egyre kevesebbet ér a pénze, különösen akkor, hogyha készpénzben hagyja.
Hát legalábbis ez a reményünk, de ugye ez az első fél évben nem igazán volt látható, bár lehet, hogy a negatív és a pozitív hatások eredőjét látjuk igazából. Én inkább egy másik tudatosabb megtakarítói réteget említenék, tehát van egy réteg, aki, ahogyha baj van, akkor a készpénzbe menekül, és más szinte eszébe se jut, vagy egyszerűen a folyószámlán hagyja a pénzét. Egy másik réteg viszont hajlandó arra, hogy kockázatot vállaljon, és ezeknek az aránya az lehet, hogy 20% alatt van, de azért látható a statisztikákban az ő magatartásuk is, és ennek volt köszönhető például egy olyan jelenség az első fél évben, hogy jelentősen megemelkedett a tőzsdézők állománya, a tőzsdei részvény állomány az jócskán emelkedett. Tehát ez a fajta tudatosság talán az, ami nem mindenkinél, de azért a statisztikákban jól látható módon érződik.
Beszéljünk egy picit az állampapírról is, ugye itt a klasszikus nagy trió, ami Magyarországon általában az első 3 helyet foglalja el, a készpénz, a számlapénz és az állampapír. Az állampapírnál én jól sejtem azt, hogy nagyon-nagyon alacsony azoknak az aránya, akik fizikai állampapírt tartanak otthon, tehát papír alapút, és sokkal inkább digitális formában találják meg a magyar állam kislár termékeit a magyar kisbefektetők, a magyar lakosság. Itt azért mondjuk ez egy sokkal hasznosabb piaci, vagy ebből a szempontból.
Igen, ugye darabszámban lehet, hogy viszonylag sokan vannak, akiknek például kincstári takarékjegyük van, amit a postán vásároltak, vagy a MÁ Plusznak is van egy nyomtatott verziója, de összegszerűen én is úgy tippelem, hogy azért a dematerializált forma az, ami a nagy arányt képviseli. De az állampapíroknál az volt a fő sztori, hogy az elmúlt években ez volt az első számú választása a magyar megtakarítóknak, vagy befektetőknek. A tranzakciós adatok alapján volt olyan év, ha jól emlékszem, amikor 100 új megtakarított forintból 50-60 forint az állampapírba áramlott, ezen kívül pedig ugyanúgy még a készpénz, meg a folyószámla volt, amivel együtt összesen ez a három, több mint 90 forintot tett ki 100 megtakarított forintból, voltak ilyen évek. Ez az elmúlt egy évben gyakorlatilag megszűnt. Az állampapír az egy kicsit elavultnak tekintett megtakarítási konstrukcióvá vált. Egyrészt azért, mert a MÁP Plusz, amelyik a legnépszerűbb állampapír megtakarítási forma volt. Ugye ez 5%-os kamatot vagy hozamot hozott 5 éves átlagban, és ez a hozam, hát ez most már gyakorlatilag az inflációnak a felére sem elég.
Elsodorta a történelem.
Így van, és ott van, de ennek ellenére még a meglévő állományban még ennek van a döntő szerepe, illetve ott vannak az infláció követő állampapírok, azokkal pedig az a probléma, hogy szintén csak kullognak az infláció után, nem a mostani infláció ellen védenek lényegében, hanem a tavalyi ellen. Tehát most egy 6,6%-os kamatozású PMAP az a tavalyi 5,1%-os inflációhoz van kötve, azt másfél százalék ponttal múlja felül, és hogyha idén mondjuk 11-12% fölött lesz az átlagos éves infláció, akkor várhatjuk azt, hogy majd a jövő évben emelkedik 12-13%-ra a PMAP-nak a kamata. Ugye itt az AKK még csűrhet, csavarhat a kamat prémiumon, de összességében ez mondható el. És ez, hogy az állampapírok egy kicsit tényleg kullognak az infláció után, vagy elavultnak tekinthető a kamatozásuk, ez okozza azt, hogy a népszerűségük az jelentősen csökkent is. Ez különösen az első negyed évben volt megfigyelhető, amikor 57 milliárd forinttal többet váltottak vissza, mint amennyit újként vásároltak a lakossági megtakarítók. Illetve itt van egy olyan jelenség is, hogy a privát bankok korábban lombard hitelek segítségével, finanszírozásával tették elérhetővé az állampapírokat, tehát értékpapír fedezetű hiteleket lehetett felvenni, és ebből gyakorlatilag arbitrálni, egy magasabb hozamú állampapírt megvásárolni. Most az utóbbi időben ennek a szerepe az azért csökkent, mert a lombard hitelek is követték a kamatkörnyezetet, például egy buborhoz kötött lombard hitelnek a hitelkamata, az akár megemelkedhetett 10% ponttal is, és már nem éri meg ebből finanszírozni a fennálló állampapír állományt, és különösen privátbanki ügyfelek esetében sokan visszatörlesztették a lombard hitelüket, vagy megszüntették ezt a hitelforrásokat, és az állampapírból pedig kiszálltak, és az ő esetükben megfigyelhető volt a befektetési jegyek, tőzsdei részvények felé való elmozdulás.
Akkor látszik az a piacon most, vagy az MNB statisztikából látszik az például, hogy a kis befektetők vagy a lakosság keresi azokat a befektetési termékeket, amivel legyőzheti az inflációt, és ha igen, akkor megtalálja ezt, tehát mondjuk mik ezek például?
A kockázatvállaló rétegre jellemző ez, illetve hát egy kis részben a PMAP-ot vásárolókra, akik kevésbé kockázatvállalók, tehát az állampapírba való fektetés azért még mindig egy kockázatkerülést sugal, de van egy réteg, amelyik pedig a MAP pluszból átsúlyoz PMAP-ba, tehát ez is megfigyelhető, és a tőzsdei részvények voltak az első számú nyertesei annak, hogy a lakosságnak van egy olyan réteg, amelyik nagyobb kockázatot vállal, hogy milyen arányban módosabb privátbanki vagy tényleg gazdag ügyfelek, és milyen arányban kisbefektetők, házi asszonyok, ahogy szoktuk mondani, voltak azok, akik ellepték a tőzsdét, azt ezekből az adatokból legalábbis nem tudjuk megmondani, viszont ugye az OTP bank jelentős árfolyam esése azért nagyon sokat vonzott a tőzsdére, ez megfigyelhető volt az elmúlt évtizedekben minden kritikusabb időszakban, amikor nagyobbat esett egy-egy magyar blue chipnek az értéke, akkor ők jelentős kisbefektetői réteget vonzottak a tőzsdére, és hát ez minden 3 évente vagy 5 évente van egy-két olyan negyed év, akkor tényleg azt mondjuk, hogy a háziasszonyok is elkezdtek tőzsdézni, ez az első fél év az igazából ehhez hasonló volt. Ennek következtében a tőzsdei értékpapíroknak, illetve tőzsdei részvényeknek a tranzakciós volumene az plusz 443 milliárd forint volt az első fél évben. Befektetési jegyek is népszerűek voltak 189 milliárd forinttal, és egyébként viszonylag ritkán látható tranzakciós többletet értek el az életbiztosítások is, amelyek között vannak olyanok, amelyek kifejezetten megtakarítási célúak, és velük is kihasználható a tőkepiacnak a kedvező változása. Más kérdés, hogy az idei első fél évben sajnos a tőkepiacok nem voltak olyan kegyesek a megtakarítókhoz. Kicsit a kisbefektetők tragédiája érvényesült, de nem olyan értelemben, hogy lecsúsztak volna a nagy ralliról, hanem még nem kezdődött el, vagy fene tudja, de ugye nem feltétlenül jó helyen szálltak be, vagy jó időpontban szálltak be, nem akkor, amikor rövid távon érvényesíthető egy nagyobb részvénypiaci hozam, hanem viszonylag ideje korán beszálltak, tehát mondjuk például a háborús időszaknak a kezdetén, és azóta sem látunk igazából a részvényeken olyan nagy felpattanást, például egy S&P 500-as index az amerikai részvénypiacon több mint 10%-os mínuszban van még éveléhez képest, és egy kicsi emelkedés csak az elmúlt egy hónapban volt megfigyelhető. A második negyedéves statisztikákon még az látszik, hogy egy jelentős negatív átértékelődés sújtotta a magyar kockázatvállaló befektetőket, és a 4 említett instrumentumban, a részvényben, a befektetési alapokban, az életbiztosításokban és a nyugdíjpénztárakban összesen több mint 900 milliárd forintos negatív átértékelődést szenvedtek el a magyar háztartások. Ugye ezek olyan negatív hozamok, amelyeknek a nagy része viszont nem realizált hozam, tehát a statisztikák mutatják az átértékelődést, de ez nem jelenti azt, hogy ekkorát ténylegesen buktak is. Ilyenkor hát ki kell várni, tehát ilyenkor nem érdemes ugye pánikszerűen menekülni, akár a frissen megvásárolt eszközből. Tehát, hogyha valaki most vásárolt valamit, akkor hát ebben a környezetben hosszabb távon érdemes gondolkodnia.
Akkor segíts légy szíves, hogy állítsuk már fel ezt a listát, hogy akkor hogy néz ki most a magyarok megtakarítása, tehát hogy hol van akkor, hogyha jól emlékszem, az első helyen a bankszámlán hagyott pénzek voltak, a második helyen a készpénz.
Az állampapír.
Bocsánat, második az állampapír, akkor a harmadik a készpénz megtakarítás, a negyedik helyre feljöttek a részvények.
A befektetési alapok, a részvények azért nagyon messze vannak, tehát a befektetési alapok, amiket azért, tehát ugye ott van egyfajta ilyen push értékesítés is, ha úgy vesszük, tehát ugye tőzsdére általában csak az árfolyamok vonzák az embereket, tehát hogyha látják a jó beszállási lehetőségek, de ők viszonylag kevesen vannak, akik azért szeretnek tőzsdézni. Például egy MNB-s felmérésre, ha jól emlékszem, azt mutatta ez a felmérés, hogy a magyar lakosság mindössze 2%-ának van tőzsdei részvénye, de befektetési jegye az sokkal többnek van, csak nem sokan tudják egyébként, hogy befektetési jegyről van szó. Tehát egy viszonylag szélesebb rétegnek, most nem akarok hülyeséget mondani, de talán 10-15%-nak van befektetési jegye, de nagy részük nem feltétlenül van tisztában azzal, hogy mi ez a pontos megtakarítás. Tehát a nagy bankoknál sokszor előfordul, hogy betétnek hiszik ezt a megtakarítási formát, stb. De minden esetre a magyar lakosságnak 5600 milliárd forintja alapul ilyen értékpapírban, míg tőzsdei részvényben 1600 milliárd forint, tehát azért a befektetési jegyek, főleg amikor ugye nem találnak a bankokban megfelelő kamatokat, de banki ügyintézők azok tudják kínálni például a befektetési jegyeket, tehát ez egy fontos értékesítési csatorna továbbra is.
Mennyire tipikus ez szerinted, mondjuk ha csak a top 3-at nézzük, akkor mondjuk a régióban, más országokban mennyire jellemző ez a hasonló top 3, vagy mondjuk, hogyha kicsit Nyugat-Európára tekintünk, akkor ott mondhatjuk-e azt, hogy mondjuk Nyugat-Európában jóval alacsonyabb a készpénz aránya, amit otthon tartanak az emberek, vagy nem feltétlenül van ilyen összefüggés mondjuk a társadalom, vagy a gazdaság fejlettsége és a készpénz használat, vagy a készpénz megtakarítás között?
Igen, ugye a készpénz szempontjából az északi országokban viszonylag kicsi a használata, a déli országokban viszonylag nagy, vagy például Németországban is viszonylag nagy, ami ugye kicsit meglepőnek tűnhet. Összességében Magyarország érdekes módon valahol a középmezőnyben foglal helyet, vagy a középmezőnynek az alsó részén. Tehát ugye kicsit rosszabbak vagyunk talán a nemzetközi átlagnál, nagyobb a készpénz használat, de nem kirívó egyáltalán ez. Amiben kirívóak vagyunk, az az állampapír, nagyon magas az állampapír állománya a magyar háztartásoknak. Ugye itt egy nagyon tudatos stratégiának az eredménye, ez 15 évvel ezelőtt még alig volt lakossági állampapír, vagy legalábbis amit meg is vettek volna a háztartások, és most meg európai élmezőnyében vagyunk. Talán csak egy-két országban, ahol nálunk is magasabb, bár ez folyamatosan változhat. Folyószámla betéteknél az alacsony kamatkörnyezet miatt az elmúlt években hasonló volt a helyzet Európa legtöbb országában, tehát hogy lekötött betét helyett csak maradt a bankszámlán a pénz, de talán itt is azért magasabb a nemzetközi átlagnál a magyar megtakarítóknak a preferenciája, vagy a számla használata, vagy a számlán pénz parkoltatás az jellemzőbb. Befektetési jegyek szempontjából én úgy tudom, hogy a legtöbb régiós országhoz képest a magyar befektetési alappiac az viszonylag fejlett. Tehát vannak országok bőven körülöttünk, ahol a befektetési jegyek az sokkal kevésbé elterjedtek, és például inkább életbiztosításokon keresztül fektetnek eszközalapokba, ilyen vagyonkezelési termékekbe emberek, és az életbiztosítási piac az Magyarországon nemzetközi átlaghoz képest viszonylag fejletlenebb. De mondjuk nem olyan fejletlen, mint Romániában, vagy tőlünk keletre néhány országban, tehát ez is relatív, de amikor a nemzetközi átlaghoz képest, vagy a fejlettségünkhez képest, én úgy tudom, hogy a befektetési alappiac az fejlettebb, az életbiztosítás az kevésbé fejlett. De a nyugdíjpénztáraknak a történetét megismerjük, sajnos nagyon szenved attól az önkéntes nyugdíjpénztári piac, hogy a magánnyugdíjpénztári megtakarításokat az állam több mint 10 évvel ezelőtt elvonta, és most is van egy olyan averzió az emberekben, hogy pénztárba, vagy legalábbis egy részükben, hogy inkább nem fektetnek, mert attól félnek, hogy ezzel a megtakarítással is valami történik, de ez teljesen más piac egyébként, tehát ettől nem kell felnie senkinek.
István, hogyha tovább fokozódik az inflációs nyomás, vagy mondjuk ez a globálisan megfigyelhető bizonytalanság, ami azért nagyon sok tényezőből áll, de a mindennapjainkat azért érinti, az élelmiszer drágulástól kezdve az energiaárak emelkedésén át. Szerinted ez átalakíthatja a magyar lakosság pénzügyi vagy megtakarítási szokásait?
Sajnos igen, és ugye negatív irányba. A Scale Research-nek megjelent egy egy kutatás, ami az oldalunkon is szerepelt. Ez azt mutatja, hogy a lakosságnak a megtakarítási és általában a pénzügyi kilátásai a saját megítélése szerint az a legrosszabb az elmúlt 2-2,5 évre visszatekintve. Tehát rosszabb most a helyzet például, mint abban a felmérésben, amit a Covid járványnak a legelején készítettek. Ugye a megtakarítási piacra alapvetően kétféleképpen hat az infláció. Egyrészt a meglévő megtakarításoknak az értékét rombolja, ugye, hogy említettem, több mint 5%-kal csökkent csak az infláció miatt az első fél évben a megtakarításainknak a vásárló ereje. Ezen kívül pedig az infláció miatt ugye értékben többet kell fogyasztanunk, hiszen nő mindennek az ára, ezért kevesebb marad megtakarítási célra. A megtakarítási ráta az infláció miatt sajnos csökkenhet, és elég jó volt egyébként ez a ráta a járvány ideje alatt, tehát több mint 10%-át a rendelkezés álló jövedelemnek az MNB adatai szerint megtakarították a háztartások.
Hát lehet, hogy volt ideje az embereknek ezzel foglalkozni, nem esetleg?
Talán volt is ideje, és ugye vésztartalékot képeztek főleg a járvány első két-negyed évében, mert bármi történhet később, amikor szükség lesz erre, és a fogyasztás az nem volt olyan jó, de a megtakarítási piac az szépen pörgött, és most ennek az ellenkezőjét látjuk, de nem azért, mert volumenben többet kezdenénk el fogyasztani, hanem mert értékben többet kell erre fordítanunk, hiszen az infláció elviszi a jövedelmünk egyre jelentősebb részét, pláne hogyha a bérek nominálisan ezt nem tudják követni, és emiatt megtakarítása sajnos kevesebb marad, tehát a megtakarítási piacnak a lassulása az erőteljesen várható, és ennek a jelei már az első fél évben is egyértelműen érzékelhetők voltak. Különösen érzékelhető volt például a betétállomány alakulásában, korábban 20% fölötti éves mértékben is emelkedett a betétállomány, és ez most már 10% alatti szintre lassult. Mi most is ugye azt mondjuk, hogy a bankszámlán tartott pénz az elsőbséget élvez a lakosság esetében, de már itt is lassul a növekedésnek az üteme.
Oké, de akkor nem engedlek el még itt beszélgetésünk végén úgy, hogy egy kicsit ne adjunk valamilyen tanácsot a hallgatóinak. Most, hogy valaki hallgatja ezt a podcastet, és azt mondja, jó, tényleg nekem van valamennyi pénzem a bankszámlámon, vagy van itthon a könyveimbe belepakolva pár 20 000-es, és akkor valamit kezdjek már ezzel a pénzzel. Adjunk néhány ilyen kezdeti lépéshez tanácsot, segíts nekem ebbe, gondolja át mindenki a megtakarítási céljait, gondolja át azt az időtávot, amire megtakarítana, vagy hogy érdemes ennek tényleg ilyen nagyon basic szempontból neki indulni.
Abból érdemes szerintem kiindulni, hogy a világvége szenárió az, amelyben a folyószámla betét és a készpénz a legjobb megtakarítási forma, és ennek a szenáriónak a bekövetkezési valószínűsége azért bőven 1% alatti legalábbis reméljük. Tehát ebben a környezetben, pláne az infláció mellett a legnagyobb butaság ugye itt tartani a pénzünket. Ilyen infláció mellett több mint 10%-ot bukunk évente a pénzünknek az értékéből, hogyha ebben a kettőben tartjuk. Ugye a következő lépés az lehet, hogy na akkor, hogyha nem vagyok igazán kockázatvállaló, akkor miben tarthatom a pénzemet, hogy ha nem is őrzi meg teljesen az értékét, de azért valamennyire, hogy ilyen kullogásszerűen, de azért leköveti az inflációnak az emelkedését, és akkor itt jön képbe két fontos megtakarítási forma, befektetési alap és az állampapír. Befektetési alapok esetében érdemes alaposan mindennek utána járni, sem a részvény alapok, sem a kötvény alapok nem jelentenek most azért biztos befektetést. A részvénypiacokat nagyon mozgatja az, hogy a különböző monetáris politikák hogy fognak alakulni, és igaz ez a kötvénypiacokra is, hiszen amennyiben például tovább emelkedik a hozamkörnyezet, akkor az a kötvény alapoknak az árfolyama szempontjából negatív, és ezért például különösen a rövid kötvény alapok, hogyha a rövid távon emelkedik a kamatkörnyezet, azok így szintén elvetnek az ember pénzéből sokat, és akár az életéből is néhány napot. Tehát a befektetési alapok esetében a legprofibbak által kezelt abszolút hozamú alapoknál és néhány egyéb alapnál, de nyilván érdemes utána nézni, hogy hol vannak hozam szerzési lehetőségek. Az állampapíroknál kicsit egyértelműbb a helyzet. Ott egyrészt vannak a lakossági állampapírok, amelyek közül említettem, hogy most az infláció követő állampapírok a legjobbak. Ezekből most 3 van, a baba kötvény, ami ugye elsősorban a gyermek 18 év alatti gyermekkel rendelkezőknek jöhet szóba, a PMAP, ami infláció követőként, hát majd igazán a jövő évben fizethet valószínűleg magasabb kamatot, illetve van a PMAP, ami pedig az euró alapú változata az infláció követőnek. Ott elsősorban, hogyha forint gyengülésre számítunk, akkor érdemes ilyenbe fektetni. Ezeken kívül vannak a nem lakossági állampapírok, amelyek azok számára, akiknek például van webkincstári felületük, vagy olyan mondjuk gyakorlottabb befektetők, akik akár néhány kattintással tudnak ilyeneket vásárolni, hozzáférhetők intézményi papírokként. Külön cikket írtunk erről egyébként, hogy mire kell ezeknél figyelni, de akár 10% feletti hozam is már elképzelhető. Hát sajnos ez ugye még mindig alatta van az inflációnak, de a kevésbé kockázat kedvelő, biztonságra játszó megtakarítók számára a befektetési alapok és az állampapírok szóba jönnek, és akkor azon pénzek számára, amelyeket nem ilyen kockázatkerülésre rendezünk be, illetve hát ugye a többlet megtakarításaink, amiket biztos, hogy nem fogunk felhasználni a hétköznapi célokra, ezek jöhetnek szóba egyrészt a kockázatosabb befektetési alapok szempontjából, tehát vannak ugye akár a részvény alapok szempontjából, másrészt pedig a tőzsdézés szempontjából. Azért tényleg az látható, hogy most nagyon sok magyar értékpapír, vagy régiós banki értékpapír, hogy a saját területemet említsem, alulárazott. Azért, mert a befektetők nagyon tartanak a háborúnak a következményeitől, és vannak azért most jó beszállási pontok a részvénypiacon is, de ez tényleg olyan megtakarítási rész szempontjából jöhet ez szóba, amely tényleg nem a hétköznapi célokat szolgálja. A legkockázatosabb pedig ugye a devizázás, vagy kriptó devizázás. Ezek pedig tényleg a megtakarításunknak csak a kis százalékát szabad, hogy kitegyék, de ugye, ahogy kiderült így a mondataimból, az alapszabály az továbbra is az, hogy diverzifikáljunk, tehát soha ne egyetlen egy befektetési instrumentumba tegyük a pénzünket, kivéve akkor, hogyha kockázatkerülők vagyunk, és minden a kockázatmentes, vagy hát kis kockázatú értékpapírban van, akkor az szóba jöhet, de semmiképp ne tartsuk a pénzünknek a több mint 50%-át nagyon-nagyon kockázatos eszközökben, ez továbbra sem javasolható.
És szerinted egyébként most, hogy ilyen speciális környezetben élünk, mondjuk itt az inflációra gondolok, és abba arra gondolok, hogy elég nehéz jó befektetést találni, vagy nem olyan egyszerű, mint a korábbi években, megint eljöhet a broker marcsik korszaka, és megint fogunk találkozni ilyen botrányokkal, hogy átverték a kis befektetőket, a lakosságot?
Hát ugye kriptós piramis játék gyanús esetet az utóbbi időszakban is talált az MNB, tehát mindig vannak ilyenek. Ugye volt egy időszak, igen, egy ilyen 7-8 évvel ezelőtt, amikor rengeteg ilyen ügy bukott ki Magyarországon, akkor az elsősorban attól is következett be, hogy a hozam környezete szinte kiszáradt, és nem voltak a hozamvadászok számára olyan lehetőségek, amik valódi magas hozamot jelentettek volna. Most épülnek fel megint ezek a magasabb hozamok, amelyek lehetőséget adnak, különböző mozgásteret biztosítanak a szerencsevadászok, vagy a csalók számára is, és valószínű, hogy sokan próbálkoznak majd ebben a környezetben is ezzel, tehát erre tényleg figyelni kell, hogy ilyenben ne lépjünk bele, és elképzelhető, hogy ez nem most fog kibukni, hogy mi a csalás, és mi nem a csalás, hanem majd akkor, amikor az alacsony hozam környezet ismét beköszönt, de erre majd hosszú éveket kell várni. Hát arra most kell igazán figyelni, hogy a magasabb hozamokat, pláne hogyha az infláció elől menekülünk, olyan befektetésekben találjuk meg, amelyek kellően leszabályozottak, az MNB felügyelete alatt állnak. Ugye egy kriptodevizás piac az nem kifejezetten ilyen, de amelyekről beszélgettünk itt, azoknak a nagy része olyan, hogy jó körül van bástyázva és megbízható szolgáltatók által nyújtott lehetőségek.
Hát én köszönöm szépen Palkó Istvánnak, hogy ilyen alaposan átbeszéltük ezt a témát. Itt volt velünk a stúdióban Palkó István, a Portfolio pénzügyi rovatának vezető elemzője. És ez volt a Portfolio szerdánként megjelenő heti podcastja augusztus 24-én. Ha tetszett az adás, akkor iratkozz fel a Portfolio podcast csatornájára a nagyobb podcast platformokon, hogy mindig időben értesülj az új epizódokról. Én Orosz Márton vagyok, új adással jövő héten szerdán jelentkezünk. Addig is minden jót, sziasztok!